utassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola immár 14. alkalommal rendezte meg Roma konferenciáját. Az esemény középpontjában idén a cigány és vagy hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében sajátos módszereket alkalmazó szervezetek álltak. A kormány 4,5%-os inflációval számol, így novemberben mintegy 1,3%-os kiegészítő nyugdíjemelésre lehet szükség, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, a kormány szerdai ülésén meghallgatta a jegybank új elnökét, aki ismertette a jegybank prognózisait. Hozzátette, a kormány 4,5%-os inflációval számol az idei évre, ezért mintegy 1,3%-os kiegészítő nyugdíjemelésre lesz szükség. Ez az átlag nyugdíj esetén 39.600 forintot jelent. Népszerű a munkáshitel, már mintegy 17.000-en igényelték, közülük 13.000 kérelmezőnek folyósították is az indulás óta eltelt 3 hónapban. Mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika kitért rá, az igénylők száma napi bontásban 190 fő, amely azt jelenti, sokan látják benne azt a lehetőséget, amelyre a kormány szánta, vagyis hogy a középiskolából a munkaerőpiacra kilépő vállalkozásba kezdő vagy munkavállalóként elhelyezkedő fiatalok olyan támogatást kapjanak, amely segíti őket az útjuk elején, megalapozhatják vele karrierjüket, életüket. A kormány döntött arról, hogy 4 elemmel, a kistelepülési boltok és kocsmák támogatásával, továbbá templom felújítási és készpénzt felvevő automaták telepítésére vonatkozó programmal bővül a Magyar Falu program. Ezt Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos közölte a kormányinfón. Emlékeztetett, A kormányzati tevékenység fókuszában már 6 éve ott vannak a kistelepülések, 2018-ban hirdette meg a miniszterelnök a Magyar Falu programot. Az azóta eltelt időszakban tisztán hazai költségvetési forrásból számtalan olyan fejlesztést tudtak megvalósítani a kistelepüléseken, amelyeket maguk, az ott élők kérték. Elvi megállapodás született az amerikai-orosz tárgyalásokon a Fekete-tengeri biztonságos hajózás garantálásáról, valamint az orosz és ukrán energetikai létesítmények elleni támadások átmeneti felfüggesztéséről. A háborúzó felek azonban nem értenek egyet abban, hogy mikor és milyen feltételekkel lép életbe a tűzszünet. Az ukrán elnök szerint Moszkva szerint csak azután, hogy a nyugati szankciókat feloldják az élelmiszer és műtrágya exportban érintett vállalatok ellen. Svédország a GDP 3,5%-ára kívánja növelni védelmi kiadásait 2030-ra. A miniszterelnök ezt Stockholmban jelentette be. Ez a korábban tervezetnél nagyobb és gyorsabb emelkedést jelent, amit a nemzetközi biztonsági helyzettel indokolt a kormányfő. Dánia bevezeti a 6 kötelezettséget a nők számára. Azok a nők, akik az idén július 1-ével töltik be a 18. életévüket, 2026-ban lesznek behívhatók katonai szolgálatra. Örményországban jóváhagyta a parlament, hogy a kormány a csatlakozásról kezdjen tárgyalásokat az Európai Unióval. A kaukázusi ország EU csatlakozásáról az alkotmány értelmében népszavazásnak kell döntenie. Elhunyt Vaksler Tamás volt fideszes országgyűlési képviselő. Az építészmérnök, a Steinl Imre Program non-profit ZRT vezérigazgatója 59 éves volt. Az országgyűlés hivatala Vaksler Tamást saját halottjának tekinti. A génmódosított műhús betiltását sürgeti a kormánynál a Magyar Természetvédők Szövetsége. A szervezet azt szeretné elérni, a kormány által a laboratóriumi műhús tilalmáról szóló törvényjavaslat hatályát terjesszék ki a génmódosított élesztővel termelt, génmódosított szója hozzáadásával készített műhúsra is. A gyülekezés és a vélemény nyilvánítás szabadságához való jog biztosítására szólította fel a török hatóságot az Európa Tanács. A testület emberi jogi biztosa ezt azután közölte, hogy Törökország szerte tüntetések zajlanak az isztambuli főpolgármester bebörtönzése miatt. Végül a pénteki időjárásról. Általában erősen felhős, borult idő várható. Északon, északkeleten szakadozottabb, vékonyabb lehet a felhőtakaró. Északkeleten a legkisebb a csapadék esélye, általában az ország déli, délnyugati részén lesz eső. A csapadékos délnyugati ország részben 10 és 15 fok közötti nappali hőmérsékletre, északkeleten 16 és 21 fok közötti nappali hőmérsékletre számíthatunk. Híreinket hallották.
Kör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel 1 órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! 1957. március 27-én volt a Párizsban működő Nemzetek Színházának évnyitója. 1961-ben a Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyűlés által elfogadott határozat alapján március 27-e a Színházi Világnap. A Nemzetközi Színházi Intézet 1975. évi kongresszusa határozott úgy, hogy 1978-tól a világ valamennyi országában üzenettel köszöntsék a Színházi Világnapot, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a színházművészet és tágabb értelemben a kultúra fontosságára. Tisztelegjen a színészek, a színházi dolgozók előtt, és kérje a közönség szeretetét és támogatását. Nos, mi pedig Kultúrkör című műsorunkban ezen világnap apropóján beszélgetünk a színházi jelképekről. Beszélgető partnerem Mikita Gábor, a Miskolci Színháztörténeti és Színész Múzeum muzeológusa.
Magától értetődőek ugye a színházi jelképek, de nem is biztos, hogy tudjuk, hogy ezek a jelképek honnan erednek, milyen a történetük. Tulajdonképpen magától értetődőnek tekintjük őket.
Igen, olyan természetesek.
Miközben persze sok érdekesség is fűződik ehhez. Hát kezdjük például rögtön magával a függönnyel, ugye a színházi függöny. Számunkra természetes, hogy az előadás azzal kezdődik, hogy felmegy a függöny, lemegy a függöny, illetve rácsodálkozunk, vagy éppen véleményezzük azokat az előadásokat, amik úgy kezdődnek, hogy nincs függöny, hanem amikor beülünk, akkor már látjuk a díszletet. Ezt most nem kommentálom, hogy én magam erről a megoldásról mikor mit gondolok. Nyilvánvalóan van, amikor nagyon frappáns, nagyon magától értetődő és jó megoldás, és van, amikor esetleg kicsit ilyen moderneskedésnek tűnik. De ha azt mondjuk, hogy színház, akkor azt gondolom, hogy a nézők többségének a gyönyörű bordó bársonyfüggöny az, ami megjelenik, hogy a bordó nézőtér és aranyozott páholyok és egyebek mellett. Pedig hát a függöny az egy viszonylag új találmánya a színháznak, hiszen a szabadtéri előadásoknál például ez az eszköz ugye nem jelenhetett meg. Ugye gondoljunk a színház kezdeteire, az ókori görög drámákra, amik ugye hatalmas szabadtéri színpadokon játszottak, tehát nem volt lehetőség a színpadot lezáró függőre, fel sem merült ez a gondolat. És hát később pedig, hogyha mondjuk a középkornak a szabadtéri előadásait nézzük, vagy az akkori jellemző színdarab típusokat, ugye az egyházi daraboknál, a misztériumjátokoknál, ugye először a templom belsejében zajlottak az oltár előtt az előadások. Amikor szűk lett a játéktér, akkor kijöttek a templom elé, a templom térre, majd pedig a városnak a különböző pontjain szekérszínpadokat építettek, és akkor így adták elő a különböző legendákat, misztériumokat, általában nagyobb ünnepekhez kötődően. Ezeken a szekér színpadokon is esetleg egy takaró elemként jelenhetett meg mondjuk egy függöny. Az első nyilvántartás, ahol már hagyományos értelemben alkalmazták ezt a megoldást, az a ókori római színjátszásnál volt. Ott tudjuk azt, hogy az előadások elején fölülről leengedték a földre a függönyt, a játék végén pedig alulról visszahúzták. Mind a két húzásnak megvolt a maga saját kifejezése. És majd több száz évvel később ismét az olaszok, akik divatba hozzák a színházi függönyt, több változata is van. Volt olyan, ami ablakfüggönyszerűen nyitódott, záródott, volt olyan, amit fentről engedtek le, és hát ugye nagyon divatos az aláhúzló, felhúzódó oldalról leereszkedő függöny is. Ezeket variálták, hát tudjuk például, hogy Bayreuthban Wagner is divatba hozta az egyik ilyen technikát, és népszerűvé tette. És az általunk jellemző függönytípus mellett ugye nagyon gyakori volt a fentről falszerűen leengedett kortina. Divat lett, hogy ezekre például festettek is különböző képeket, festményeket, általában ugye színházi, művészi allegóriákat, ez volt a jellemző, de nagyon érdekes például, hogy mi volt a Miskolci Színháznak a színpadán. Sajnos csak leírásból tudjuk. 1857-ben, amikor átadták a második, ma is álló színházunkat, akkor Telepi György egy nagyon sokoldalú színházi személyiség, színész és színpadfestő, színpadi ezermester, aki akkor itt a színpadi gépészetben, illetve a díszleteknek a festésében közreműködött, ő festette meg az előfüggönyünket is, és a Diór Győri várat festette rá. Érdekes egyébként, hogy amikor Telepi visszavonult a Nemzeti Színházból, akkor pont Diós Győrbe telepedett le. Sajnos semmilyen ábrázolásunk nincs, tehát nem csak a függöny Telepi festmény nem maradt meg, hanem egy fotónk sincs arról, hogy milyen is lehetett ez a kép. Megvan viszont a fiának a festménye, Telepi Károlynak az egyik leghíresebb képe, a Diós Győri vár ábrázolása. Hát milyen érdekes lehetne, ha ezt a két munkát összetudnánk hasonlítani ma. És ne feledkezzünk meg, egy másfajta anyagból készült függönyről, a vasfüggönyről. Ennek pedig ugye egy nagyon fontos biztonsági szerepe volt, tűzvédelmi. Azt a cél szolgálta a vasfüggöny, hogyha vagy a színpadon, vagy a nézőtéren hirtelen tűz üt neki, akkor azonnal leengedik a vasfüggönyt, akár próba van, akár előadás, és így elválasztják a két területet, és megakadályozzák, hogy a tűz átjusson egyik térről a másikba. Ez általában mindig le volt húzva, előadáskor is a kezdéskor húzták fel, és a szünetekben is leeresztették. Ma már ez nem jellemző, tehát előadás végén is általában úgy megy ki a néző, hogy nem is látja a vasfüggönynek a leengedését. És hát volt olyan korszak is nálunk például, amikor reklám célra használták a függönyt, tehát amíg a néző beült és kezdte a kezdést, addig olvasgathatta a helyi hirdetéseket. Én magam is emlékszem, még a 70-es években ez még működött és divat volt.
Ha már színházi jelképek, akkor kíváncsian teszem fel önnek azt a kérdést, hogy milyen más színházi jelkép létezik még a függöny mellett?
A leghíresebb talán a maszkok, ugye a kettős maszk, a mosolygó és a síró maszk, ami ugye a tragédiára és a komédiára utal erre a két alapműfajra, és ha végignézzük a színház történetét, akár múltját, akár jelenét, akkor azt látjuk, hogy az arcfestés, a maszk, az állarc, az valóban egy meghatározó színházi kellék, ami nagyon sokat elárul magáról az adott színházi korszakról is akár. Ha úgy tetszik, a maszk az emberiséggel egyidős, hiszen hogyha megnézzük a színház előzményeként is számon tartott szertartásokat, ünnepeket, ugye például a vadászathoz kötődő szertartásokat, akkor tudjuk, hogy ott is az arcfestést már használták. Ugye az afrikai benszülötteknek például, ha megnézzük a arcfestéseit, akkor látjuk, hogy azért ezek nagyon komoly munkák, nagyon komoly és elemezhető jelrendszerrel, színrendszerrel dolgozó arcfestések voltak. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy színházon innen és túl is egy alapfontosságú elem, akár a női sminkekig el tudunk jutni. A színházban az első markáns állarcot már maguk a görögök is alkalmazták. Ennek elsősorban ugye egy technikai oka volt, hiszen tudjuk, hogy hatalmas méretűek voltak a szabadtéri színpadok, tehát több méter távolságról a hangot tökéletesen lehetett hallani, de az arcot nyilvánvalóan nem igazán lehetett kivenni egy stadionnyi méretnél. Éppen ezért, hogy a néző lássa, hogy az adott színész az most milyen karaktert is játszik, milyen figurát játszik, egy fiatal királylányt, vagy egy vakjóst, ehhez nagyon markáns, nagyméretű állarcokra volt szükség, és ezt végig a szereplő ugye hordta is a játék egészében. Egy másik játéktípus, egész más műfaj és világ, az az olasz komédia dell'arte világa, ahol szintén végig állarcot hordanak a szereplők, tehát a játéknak meghatározó része. Két szereplő van, a fiatal szerelmesek, azok, akik a saját szép, valószínűleg vonzó, bájos, nagyon kedves, nőies és nagyon izgalmas férfias arcukkal jelentek meg, a többiek mind maszkot hordtak. Ezek félmaszkok voltak, vagyis alapvetően a szem és az orr részt takarták el, nyilvánvalóan azért, hogy a szájjal ugye könnyen, lazán tudjanak beszélni, énekelni. És ahogy megvoltak ugye a állandó szerepkörök, ugyanazzal a névvel, ugyanazzal a jelmezzel, Arlecchino, Pulcinella, Pantalone, ugyanígy a maszkok is hasonló típusúak voltak. Tehát nagyjából ugyanúgy nézett ki ugyanannak a szereplőnek a maszkja, függetlenül attól, hogy ki játszotta. Általában bőrből, sötét színű bőrből készültek. Ezek is elég groteszkek, ijesztőek. Ezért van az, hogyha mondjuk elmegyünk Velencébe, akkor ezeket a régi Commedia dell'arte maszkokat nem igazán találjuk, nem tudjuk megvásárolni. Más fajták kaphatók. És hát beszélhetnénk a távol-keleti színházakról, ahol ugye szintén alap az arcfestés. Van olyan maszk, ahol például, ha a színész másképpen tartja a fejét, akkor a szemnek az állása, bár festett, de másképp látja a közönség, és ettől változik az arcnak a kifejezése is. Manapság a színház ugye a természetességre hivatkozva, már a parókákat, álbajuszokat is, egyéb kiegészítőket is mellőzi, úgyhogy a nagyon karakteres maszkkészítés is egyre inkább háttérbe szorul, de vannak műfajok, darabok, például a gyerekszínházi előadások, vagy a nagyon látványos műzikelek, rockoperák, amelyek megkövet, hogy nagyon izgalmas maszkok készüljenek. Gondoljunk akár a macskákra például.
Ugyancsak a színházi jelképekről szól, egy olyan jelképről, amely nem kézzelfogható jelkép, ám mégis nagyon szorosan kapcsolódik a színházi műfajhoz. Melyik is ez a jelkép?
És ha nem is kézzel fogható, de a kezünk szükséges hozzá, ugye ez pedig a taps. Gyakorlatilag ez is ugye a színháznak valóban egy jelképe, ugye nagyon sok színész ugye, amikor arról beszél, hogy miért fontos számára ez a pálya, mik az ünnepi pillanatai, mik a legszebb pillanatai a pályának, akkor a tapsot említi, meg a közönség tapsát, hogy ez mennyire lelkesítő, mennyire fontos, és valóban egy jelképi szintű dolog a közönség tapsa, és azt kell mondanom, hogy valóban ez nem csupán egy nyilatkozati közhely, vagy a közönségnek tett gesztus, hogy mennyire fontos a taps. Beszélgetésekből tudom, hogy valóban fontos a színész számára az, hogy milyen tapsot kapnak a játék végén. És hát hogyan lehet tapsolni, hogyan lehet ugye a véleményünket kifejezni egy előadás végén? Hát például a japánok a legyezőket csattogtatták annak idején. Voltak kereplők is, ugye ismerik a kereplőket, régebben úgy, hogy ugye elűzték a madarakat a szántóföldekről. Nos, hát a színházi tapsnak is, a véleménynyilvánításnak is az egyik ilyen eszköze volt a kereplés, de csapkodták a széktámlákat is, ütemes trappolás is nagyon jellemző volt, és hát főleg a régi világban úgy, ahogy egy sportmérkőzésen ma végig kommentálják az eseményeket, hogy ezt jól berúgta, stb. Hát ugyanígy kommentálták, hangosan is fújultak, és tapsoltak, és kiabáltak, és végig folyt a véleménynyilvánítás, már ugye lecsendesedett a közönség, gyakorlatilag valóban az egyetlen vélemény nyilvánítása a figyelő csend mellett az, hogy tapsol a néző. De mikor is tapsol? Hát ezeknek is megvannak a maguk különböző fajtái. Van például a fogadó taps. Ez például nem jellemző, de kaphatja akár a díszlet is, amikor felmegy a függöny, és valami hihetetlenül szép és látványos és monumentális díszletet lát a néző, akkor előfordul, hogy megtapsolják akár a díszletet is. A szakmai vélemény az, hogy általában akkor túl sok a díszlet, ha a közönség megtapsolja, mert az a jó, ha nem veszi észre, de ez is egy véleménynyilvánítás. És hát általában a zenés műfajban érvényes az, hogy a nagy sztár, vagy a primadonna, a bon viván, vagy a kedvelt szubret táncos, amikor színpadra lép, akkor azonnal taps fogadja őket, és hát egy jó színész az tudja, hogy ezt hogyan is kell lereagálni a tapsot, ugye Honti Hanna ennek a legnagyobb példakép, akinek külön játéka volt arra, hogy reagáljon a közönségnek a nagy tapsaira. A másik pedig ugye a kimenéses taps, amikor pedig ugye a nyílt színi taps, amikor pedig távozik a színész a színpadról. Ez is általában inkább a zenés színpadokra jellemző, illetve a végjátékokra, komédiákra, ahol egy jó nagy poénnal távozik a színész a színpadról. Drámai előadásoknál nem annyira jellemző. Egy-egy nagyon erős drámai monológnál, vagy egy nagyon súlyos kimenetelnél előfordulhat, de inkább a szórakoztató műfajnál jellemző ez a nyílt színi taps. A szakma ezt is általában ugye elszokta ítélni, főleg prózai előadásnál, mondván, hogy kizökkentik az előadásnak a menetét, lendületét. Egy prózai előadásnál, egy komoly, súlyos drámánál ez azt gondolom, hogy igaz is. Egy operesszám, egy kettős, egy ária után, vagy egy opera áriánál, azt gondolom, hogy ez egy másabb megközelítés és fontos visszajelzés.
És eufórikus lehet élmény a közönségnek és a színésznek is a vastaps.
Pontosan, az előadás végén pedig ugye ez a tapsok csúcsa, vastaps. Miért is nevezzük ezt vastapsnak? Azért, mert igazából a vastaps az volt, amikor a vas függöny elé tapsolták ki a nézők. Tehát manapság ugye bármikor lehet egy úgynevezett vastaps az előadásban, de az igazi az az volt, amikor már ugye vége volt az előadásnak, és már leengedték ugye tűzvédelmi szempontok miatt a vasfüggönyt is, de a közönség még akkor is tapsolt. És innen ez az elnevezés, amit ma már ugye a nagyon erős ütemes tapsnak a bármikori elhangzása. És hát egy idézet egy olyan színésznőtől, aki rengeteg vastapsot kapott a pályája során, hogy mi is az a vastaps, Honti Hanna, a primadonna így nyilatkozott. Az igazi vastaps az, amikor már pongyolában vagy, és akkor hív az ügyelő a vasfüggöny elé. Újra fel kell hát öltöznöd, és menni a közönség elé.
Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusának köszönöm szépen a beszélgetést.
Mi köszönjük.
Minden hónapban találkozunk Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével, aki abban lesz ma is segítségemre, hogy megismerjük és ismertessük a Miskolci Kulturális Központ programjait. Milyen programokkal is várjátok a kedves érdeklődőket?
Hát sok szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, téged is, Böbe, és hát márciusban is mondhatni, hogy programkavalkád van. Lovasi András egy személyes akusztikus koncertjéhez, egy az egybe, csak maga, ez a cím. Lovasi András egy szálgitáros szóló estje, március 27-én csütörtökön, este 7-kor az Ady Endre művelődési házban. Lovasit gyakorlatilag senkinek nem kell bemutatni, évtizedek óta mindannyian csak így ismerjük. A Kispál és a Borz 1987-es megalapítása óta több mint 350 megjelent a szerzője, szövegírója, énekese, hangszeres közreműködője, életművét a folytonos megújulás és az ösztönös építkezés jellemzi. Amíg a Kispál és a Borz énekeseként basszusgitározik, addig 2005-ben alapított Kiscsillagban már bizony gitárosként szerepel. A három szóló lemeze köré Gregory épített műsorokban pedig jellemzően akusztikus gitáron játszik. A különböző zenekari formációkban működő előadó most a 38 év dalaiból összeállt életműből merít az Egyszál gitáros műsorában. Március 27-én csütörtökön, tehát az Ady Endre Művelődési Házban is előkerülnek a Kispál klasszikusok, Tábor, Tűzi, Max Flashman. Ezt úgy szeretem, hogy tegyem ezt hozzá hallgatóknak, annyira jó volt a Művészetek Házában is ezeket hallani. Szinte ülve járt a lábunk és kezünk, teljesen koncert feeling volt, koncert érzés, ha mondhatom ezt. Felcsendülnek majd a Kis Csillagdalok is. Egyébként én a Kispálnak szerettem, én az a korosztály vagyok, meg szerintem te is, Böbe, hogy a Kispált ismerted, szeretted. Igazán a Kis Csillag nekem modern vagy új formáció volt ahhoz képest. Szeretem a Kis Csillagdalokat is, de azért az ugye 2005-ös, ahogy említettem is a felvezetőben, vagy a beharangozóban, tehát ezek is fel fognak csendülni, illetve nagy hangsúlyt kapnak a három lovasi szóló lemez dalai. Lovasi dalai és szövegvilág egyébként jelentős hatással van a mai magyar könnyűzenei szerzőkre, és talán magára a könnyűzenei szcénára is. Ebben az egyszálgitáros műsorban sokkal szövegközpontúbb, mint egy zenekaros koncerten, és amit talán nagy pozitívumként említhető még ezen felül, hogy a szerző előszeretettel mesél a dalok keletkezéséről nagyon személyes történeteken keresztül, sok humorra. Például megismerhetjük, hogy milyen állapotú egy dal, mielőtt zenekari hangszerelést kap, az eleve akusztikus gitára írt számok pedig ebben a műsorban autentikusak igazán. Lovasi jelenleg is több produkció részese, frontembere, és gyakorlatilag a mai napig ontja magából a dalokat. Az új szerzeményeket rendszerint az egy az egybe csak maga szóló műsorban hallhatja először a közönség, természetesen a koncert a Nemzeti Kulturális Alap és a Hangfoglaló Program támogatásával valósul meg. Tehát még egyszer március 27 csütörtök este 7 Ady. A Rock'n'Roll Forever visszatér az Ifjúsági Házba, mert hogy ott is volt eddig is, március 28-án lesz most a szokásos kis tematikus klub, és jön Ré Kúni páratlan párosa, ami tudod, hogy többször volt már itt a Bánfalvi stúdió előadásában, most ez egy szombati napon jön, március 29-én este 7-kor, lesz Babasz bőrze is, ugyanezen a szombaton délelőtt az Adiban, baba és gyerekruhák és játékok bőrzéje, és hát ne felejtsük el a Kicsi Gesztenye klubot, mert hogy ezt nagyon szeretik a családosok, Olli és a fogorvos előadása március 30-án vasárnap, két előadással is, 11 és 15 órakor. Úgyhogy akit érdekel, az eljöhet és megismeri úgy a világot, ahogy a Kicsi Gesztenye klub szereplői látják, felhőtlen szórakozás kicsiknek és nagyoknak. Az idei Olli és a fogorvos című előadásukban páratlan kalandokban lehet részük, az ő segítségükkel Olli is leküzdi félelmét a fogorvossal szemben. Barátai, Napsi, Lofi Pofi, Liza és Gesztenye mindent megtesznek, hogy megnyugtassák és támogassák barátjukat félelme legyőzésében. Kicsi Gesztenye klub főszereplői különböző élethelyzetekben kalauzolják el a kicsiket, segítenek levonni az adott történet tanulságát, mindezt Dobrádi Ákos fülbemászó dalaival megkoronázva. Nevetés, tánc és rengeteg éneklés vár mindenkire, és felcsendülnek a már korábban megismert legnagyobb slágerek, illetve a harmadik évad legújabb dala is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenkinek ott a helye, az előadás két éves kortól ajánlott, a műsor 70 perc szünet nélkül, tehát abszolút nem vészes az időintervallum, amit a gyerekeknek ki kell bírni, és akkor lezárom a márciust 31-ével, hétfővel, amikor este 7-kor a Fórum Színház és a Szentendrei Teátrum koprodukciója jön Francis Weber Balfácánt vacsorára, vígjáték két felvonásban a Művészetek Háza nagytermében. Szerintem érdekes a történet, és olyan színészek jönnek, mint Beleznai Endre, Németh Kristóf, Suhajda Dániel, nem is sorolom tovább. Az előadás egyébként 2 óra, tehát 120 perc, egy szünettel, az szerintem teljesen rendben van. François Pignon érdekes ember, mondhatni furcsa, egyesek szerint kifejezetten lökött. Hétköznapi munkája mellett erőszeretettel készít el nevezetes épületeknek makettje egy gyufaszálakból. Pierre Bronant számára viszont François igazi kincs. Ráadásul tökéletes választás a szerda esti vacsora partihoz. Az összejövetel érdekessége, hogy minden meghívottnak magával kell hozni egy dilis, szórakoztató alakot, és akinek a legviccesebbet sikerül felmutatni, jutalomban részesül. Ám bizony az este váratlan fordulatokat hoz, és hamarosan minden a feje tetejére áll. Elviharzó feleség, a semmiből felbukkanó szerető, egy váratlan vendég, egy bénító derékfájás és félreértés hátán, ahhoz ez lenni szokott. De vajon ki lesz azon az este az igazi Balfácán?
Valóban érdekes és nagyon jó a felvezetés. Szerintem érdeklődésre tarthat számot. Minden adott ebben az előadásban is, hogy jót nevessen a kedves közönség, és jót szórakozzon.
Így van, és hát ennyit hoztam márciusra, szerintem elég, én azt gondolom. Kövessék a közösségi média felületeinket, ott már fent van az április, nem akarok lelőni nagy poénokat, jövök úgyis áprilisba, de addig egyébként bárhova felmennek a kedves hallgatók, Műha Miskolc, MKK weboldal, közösségi média, ez az Facebook felületek, Instagram, ott láthatják természetesen a programokat szép számmal.
Köszönöm szépen a programajánló riportot és a beszélgetést Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ sajtósának.
Köszönöm szépen a lehetőséget, mindenkinek további jó rádiózást kívánok, és természetesen azt, hogy minél többen legyenek a programjainkon.
Megint egy izgalmas vállalkozásra készül a Harlekin Bábszínház. Kazuo Ishiguro Nobel-díjas író műve a Ne engedj el. Valaki olvasta, de ebből egy film adaptáció is készült. Én megmondom őszintén, a film történetét ismertem, és most én első gondolatra azt tudom mondani, hogy hát nem egy szokványos, és egy nagyon nehéz történet. Nem az én tisztem elmondani, hogy miről van szó, akivel beszélgetek, Fodor Orsi, az előadás rendezője és Szűcs Réka, aki bár a Harlekin Bábszínház igazgatója, de most mondhatom, hogy hosszú idő után, de most bábszínészként fogsz funkcionálni az előadás kapcsán. Tényleg már nagyon rég láttalak előadásban, majd erről is beszélünk. Orsi, egy pár szót magadról, hogy honnan érkeztél, hogy megismerjenek hallgatók is, hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a történettel.
Igen, nekem ez az első alkalom, hogy itt alkotok. Nézőként jöttem már ide korábban, szerintem 10 éve a Harlekin Fesztiválon voltam már itt, még egyetemistaként. Egyébként a Színház és Filmművészeti Egyetemre jelentkeztem annó bábrendezőszakra. Végül a diplomámat egy lengyel egyetemen szereztem meg, szintén egy bábrendezőszakon, úgyhogy igazából diploma szerint ez a foglalkozásom, de mellett rendezés mellett dramaturgiával, előadó művészettel foglalkozom, úgyhogy nem azt mondanám, hogy ez az egyetlen, de úgy talán mondjuk ez a fő profilom, ez a rendezés, és igazából megkeresett engem a színház azzal, hogy egy 16 év felettieknek szóló anyaggal készüljek. Úgyhogy abban a szempontból is izgalmas volt, hogy a bábos műfajon belül nekem most újdonság volt, hogy dolgozhatok most felnőtt, vagy kamasz és felnőtt korosztálya. Alapvetően azokban, amiket csinálok, szoktam felnőtteknek is rendezni, de hogy kifejezetten ezen a műfajon belül ez egy új tapasztalás nekem is. Kazuo Ishiguroval pedig azt hiszem, hát nem vele, hanem az egyik művével 2019-ben találkoztam, és pont ezzel a Ne engedj ellel, aztán utána olvastam tőle mást is.
Ahogy említettem az elején, nem egy szokványos történet, és tényleg egy nehéz, azt nem tudom, hogy a szomorú szót használjam, ez majd kiderül a történetből, de ugye tényleg, ahogy filmben megírva, és mint ahogy egy írott szöveg, mindig elcsodálkozom, hogy miket vesz elő a bábszínház, mert ugye most ezt megint el kell majd képzelni bábokkal, és még eddig akármi volt, ami nekem olyan szokatlannak tűnt, mindent olyan jól megoldottatok, tehát gondolom, hogy itt is mást fogtok használni. Nem tudom, hogy a film az mennyire szolgál alapul, vagy azért a bábszínházban teljesen másképp kell gondolkodni.
Én igazából a regényt vettem alapul. Én is láttam egyébként a filmet, de előbb olvastam a regényt. Érdekes, mert vannak azok egészen híres történetek, most például a Szállok a kukfészkére jut eszembe, amit van, hogy többen ismerik a filmverziót, mint a könyvet, holott nagyon ajánlom ilyenkor elolvasni a könyvet is. Szerintem szép a film, egy elég melodramatikus feldolgozás, és akkor itt a kérdésedre is válaszol, hogy mennyire ez szomorú. Szerintem nem azt a fajta melankolikusságot fogja meg a mi alkotásunk, mint a film, de mivel a történetben azért elég rendesen van, ez nem fogja nélkülözni a szomorúságot, meg azt, hogy ez egy nehéz történet. Tehát egy olyan szerelmi háromszögről szól, ami amellett, hogy három ember története mellette még az ő háttér történetük is nehezíti a történetet. Tehát egy olyan ember csoportról fog szólni, akiknek különösen nehéz az életük a saját viszonyaikon túl is. És ebben nagyon jó Kazuo Ishiguro, hogy mindig, ha elővesz egy történetet, akkor nagyon belemegy az ilyen mögöttes tartalmakba. Úgyhogy szerintem Számomra ezért pontosabb egy kicsit a regény, mint a film, de el tudom képzelni, hogy nagyon sok embernek megragadó a film, és elég szomorú egyébként, de ajánlom.
Igen, mert nyilván egy szomorú történetnek is nagyon sok tanulsága van. Hát Réka, ahogy említettem, ugye te itt hosszú idő után mondhatom ezt, vagy legalábbis egy-két éve nem voltál színpadon, ugye?
Színpadon vagyok, mert ugye a régi darabjainkat, azt vagyis darabjaimat vittük tovább, tehát azokban még játszom, viszont próbaidőszakban valóban 2 éve, tehát amikor igazgató lettem 2023. februárjában, előtte az utolsó próbaidőszakom talán 22. december, november környékén volt, tehát igen, egy nagy kihagyás volt. Már hiányzott is ez a munkaforma, másrészt meg fontosnak is tartom, hogy ezt a részét is karban tartsam. Nem csak magamnak, hanem a színház szempontjából is.
Ugye olyan sokat utalunk a történetre, most ugye itt az Orsi elmondta a szerelmi háromszöget, és azt, hogy ami mögötte van, tehát mondjuk majd erre is kíváncsi vagyok, hogy itt ez a történet, tehát szerintetek mire fókuszál, vagy tényleg mondjuk mivel 16 éves kortól szól, tehát hogy mi az, amit átadjon mondjuk egy nagyobb kamasznak, vagy egy felnőttnek, de neked ezzel a történettel, és tényleg még eddig mindig csak így a felszínt kapargattuk, tehát még nem árultuk el a történetet, és nem is tudom, hogy mennyit áruljunk el amúgy a hallgatóknak. Neked mi az első személyes találkozásod a Ne engedj ellel?
Nekem is elsőnek, azt hiszem, ha jól emlékszem, a film volt az első találkozásom, tehát a filmélmény. Utána én a könyvet is elolvastam, tehát amikor már Orsi hozta ezt az ötletet, hogy ezt csinálná meg, vagy ezt ajánlaná így a színházunknak, akkor én már így képben voltam a sztorival, és nagyon örültem neki, mert most inkább én igazgatói nexusból beszélek erről, de hogy nagyon örültem ennek az ötletnek, mert az hiszem tényleg egy hiánypótló alkotás a repertoárunk szempontjából, de így azt hiszem Eger szempontjából is, mert igazán érdekes módon nyúl ehhez a témához, már pedig ami nem más, mint az életigenlés és az életszeretet. Tehát, hogy és a műfaji szempontból számomra elég egy kevert műfaj, tehát, hogy van benne minden, ami szemszájnak ingere, ha lehet így fogalmazni, tehát van benne ez a romantika, dráma, de egy kicsit thriller elem is, tehát aki szereti ezeket a dolgokat, akár a titok dramaturgiával átsző történeteket, tehát a kicsit ilyen rejtélyesebb, folyamatosan kiderülő dolgokat, azoknak tényleg nagy szeretettel ajánlom, de mégsem ez van központba hozva a történetben, hanem a három fiatal is, ahogy az élethez hozzáállnak, és ahogy így próbálnak evickélni ebben a történetben, és minden, ami nehézséget okoz, meg ami megnehezíti az életüket, az később már csak a kapaszkodójuk lesz. Tehát, hogy ez a drámaisága, meg azt hiszem, így domborodik ki. Tehát egy összetett műről van szó, és nagyon szép árnyalt háttér történetei vannak és gondolatai, amit Kazui Sigurú szerintem belerakott a regénybe, és szerintem a mi darabunkból is ez kiámozható. Szóval én nagyon örültem, hogy ez az anyag a mi műsorunkon lesz majd felfedezhető, vagy megtalálható.
Sok mindent elmondtunk a történetről, de az, ami úgy tényleg a fő szál, tehát akkor ezt most melyikőtöktől kérdezzem meg? Tehát, hogy ugye most a szerelmi háromszög az, ami lehetne egy alapszituáció, csak ugye a maga bonyolultsága, mert hogy egy szerelmi háromszög az eleve bonyolult, és ele van drámai elemekkel, ugye nem ez a fő drámája a történetnek.
Hát egyébként gondolkodtam is, hogy magának a regénynek mi lehetett a műfaja, mert picit benne van szerintem egy science fiction ebben a történetben, de nem a hagyományos módon, tehát hogy nem egy tudományos, fantasztikus valami, hanem egy olyan Angliában játszódik, ahol egy ilyen bentlakásos kollégiumban nevelkednek diákok, akik közül 3 van most kiemelve nálunk, és...
Csak ők 3 lesznek a szereplők? Tehát tulajdonképpen...
Van még egy szereplő, és igazából úgy is mondanám, hogy több karakterben meg fog jelenni Nánási Ági, és értsük ez alatt tanár, felügyelő, orvos, tehát nagyon sokféle pozícióban, viszont a szerelmi háromszög szereplőjüket fixen végigkövetjük a történetben. És tényleg ez a titok dramaturgia, amit a Réka mondott, ez elég erősen jelen van, mert annyit tudunk ezekről a fiatalokról, hogy úgy vannak ők nevelve, hogy nem olyan hosszú ideig élnek, mint mi átlag emberek. Tehát, hogy valószínűleg hamarabb véget fog érni az életük, mert meg kell kezdenik majd az adományozást egy ponton, bármit is jelentsen ez. Ez az, amit majd, ha eljönnek az előadásra a kedves nézők, akkor ez így kiderül. Úgyhogy egy picit szerintem, mondom, az orvostudomány felől érdeklődőknek is tudom ajánlani, meg azoknak is, akik a tényleg az érzelmi részére fókuszálnának. Tehát akik tényleg a szerelmi háromszög miatt jönnének, mert nagyon izgalmasan csinálja ezt Kazui Sigurú, hogy ezt teszi fókuszba, és akkor mögötte ott van ez a egyébként elég erős társadalmi téma, ami azzal is foglalkozik, mivel egyik oldalt van az életigenlés, másik oldalról pedig az, hogy mire képes az átlagember azért, hogy a gyógyulásért lépéseket tegyen, és esetleg más embercsoportokat, meg hogy nem hátráltad, hanem akár hátrányba hoz ezzel. Szóval itt van egy elég erős társadalmi probléma is, ami megjelenik. Kicsit olyan, mintha mondjuk a közeljövőnkről is szólna. Csak egy kicsit fiktív módon. És azért jó, vagy én azért szeretem az ilyen történeteket, mert azért felismeri a néző, hogy ez fikció, tehát van annyira elemelt, hogy felismerje, de azért rá tud ismerni szerintem a saját életére is, meg arra is, hogy mit meg nem tesz az ember azért, hogy a saját életét meghosszabbítsa. És ehhez most rá kell nézni három fiatal történetére. Úgyhogy igazából ilyen szempontból tud terhelt is lenni a történet, de közben meg szerintem felszabadító is tud lenni, hogy ilyen elemelt módon is lehet ilyenekről beszélni.
A könyvön és a filmen túl sem nagy színházban, sem bábszínházban nem volt még látható.
Országon belül biztos, hogy nem volt még, vagy hát a kutatásaink alapján én nem találkoztam vele. Az, hogy külföldön elővették-e, azt nem tudom. Általában Kozó Isigurut színpadon elővették-e, erről nekem nem annyira van tudomásom, inkább filmen. Volt egy Napok romjai című könyve, azt megcsinálták filmen. Én dolgoztam már egy Kozó Isiguru regénnyel, a Klara és a nappal, az a legújabb regénye, és arról is úgy tudom, hogy most kezdtek el forgatni egy filmet, a Taika Waititi, azt hiszem, aki a Wednesdayt játssza, az Ortega, ő lenne benne a főszereplő, nem tudom, hogy az hogy áll, de hogy a Ne engedj ebből színpadi adaptációt csináltak volna, erről nem tudom.
Igen, még hogyha a történetet el tudnám képzelni színpadon, na most én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ezt báb technikailag hogy oldjátok meg, és nem csak Orsira vagyok kíváncsi, hanem rád is, hogy te majd mit mond a Szereréka, most nem igazgatóként, hanem hogy akkor a harmadik titulusod jöjjön elő, amikor te is rendezel, mert ugye most te, aki sokat rendezel, most téged fognak rendezni. Szóval, hogy itt bábbal ezt hogy lehet nagyon jól kihozni mindent ebből a történetből?
Szerintem az én esetemben az egy izgalmas adalék, hogy ugye prózai és bábos színházi formákban is dolgozom, és ez mindkettőt tartalmazza. Nekem nagyon sokat segített még, amikor a Színművészeti Egyetemre jártam, hogy a egyik osztályfőnökünkkel, a Hoffer Károllyal nagyon sokat dolgoztunk, ez kicsit ilyen bábszakmai információk lesznek, a függetlenítéssel, hogy amikor hogy tud úgy dolgozni a színész, hogy a báb az nem feltétlenül egy alárendelt szereplő hozzá képes, hanem akár belső párbeszédek, belső monológok megmutatására is képes, tehát viszonyba tud kerülni a saját bábjával, és én bármikor ezt lehet használni színpadon, ezt én szeretem használni, tehát ebben az esetben a bábok ebben a darabban több jelentésűek is, tehát valami fajta gyermekkori ént is jelentenek, de van olyan pont, amikor arra is például hivatottak, hogy megmutassanak olyan dolgot, amit egy élő színházi színésszel nehéz megmutatni. Például az, hogyha mondjuk akár van egy betegség, vagy egy haláleset, vagy valami, azt teljesen máshogy mutatjuk meg egy bábon keresztül, mint egy élő színésszel, vagy azt is, hogy milyen belső konfliktus lehet akár egy szereplőben, meg hogyha például pont ebben a darabban, ahol az emlékezéssel elég erősen dolgozunk, hogy egy konkrét szereplő emlékeit nézzük, akkor mint egyfajta ilyen panoptikum vagy emlékeknek a megjelenítésére is alkalmasak a bábok. Szóval sokféle módon lehet őket használni, és szerintem attól, hogy most nem is gyerekeknek csináljuk, tehát nem muszáj egy kódrendszeren belül mozogni, hanem picit lehet tágítani, azzal azt is feltételezzük, hogy a nézőinknek a nézői attitűdjét is próbára tesszük ezzel igazából, hogy mennyire tudják ezt a fajta módszert követni.
Ehhez csak így rácsatlakozva, hogy amikor már tudtuk, hogy ez az anyag fog ugye a műsorunkra kerülni, akkor én nekem is ilyesmi vágyak voltak, vagy gondolatok, és gyorsan egyet is értettünk ebben Orsival, hogy ez a függetlenítés, illetve ezzel a kevert technikával dolgozni. Egyértelmű volt, hiszen több szinten is folyik a kommunikáció, illetve a történetmesélés is, és ebben nagyon sokat segített. Tényleg a bármi fajban az a fantasztikus, hogy sokkal több eszközünk van bizonyos dolgokra, mint egy átlag prózai színházban. Tehát például egy ilyen eseményt, hogy valaki visszaemlékszik, és mondjuk egy képet vissza akarunk idézni, vagy például az én esetemben is, hogy most nem is rendezői szempontból szeretnék válaszolni elsősorban erre a kérdésre, hanem színészi szempontból, hogy nekem nagyon izgalmas például a karakterem, ugyanis én mit játszom, akinek az ő szemszögéből mesélődik el az egész történet, tehát ő emlékszik vissza, és a visszaemlékező, aki elmondja a történetet, az élő szereplő, és nagyon sokszor csatolunk ugye a régi emlékekre, és ez a váltásban, meg technikában nagyon megsegíti a színészt, hogy azért el tudom emelni például a gyerekkort, hogy nem egy infantilis játék keveredik ki belőle, hanem a báb egy olyan szép elemeltséget hoz bele, ami annyira jól olvasható, és annyira jól kódolható, és ízléses, séteszi, hogy ez számunkra játszóknak is egy igazán jó élmény és lehetőség, és mind a mellett nem csak arra használjuk természetesen a bábot, hiszen ahogy mondta, hogy ugye több kódotra is jól működnek a mi kommunikációnkban, hogy most a gyerekkort megidézzük, hanem tényleg olyan konfliktusok is vannak, vagy olyan mondatok, amiket nem merünk kimondani, arra például a báb fölött átnézünk egymásra, vagy belső gondolatok, amihez tényleg szükségeltetik a mimika, vagy az szem, ugye a lélektükre, tehát hogy ezeket tudjuk használni, és olyan sok síkon tudjuk futtatni a történetet, anélkül, hogy túl komplex lenne egy a nézőnek, vagy követhetetlen, pont ettől lesz követhető szerintem ez amúgy viszonylag bonyolult történeti váz. Szóval így színészként nekem ez a báb használat hatalmas nagy segítség, csak akkor így összefoglaljam, hogy mit is szerettem volna mondani, és nem csak segítség, hanem nagyon nagy lehetőség is az önkifejezésre. Az meg szerintem még jobb helyzet, hogy aki esetleg nem szokott bábszínházba járni, és számára mondjuk ez a technika idegen, azoknak is tényleg tudjuk ajánlani, mert tényleg úgy használjuk a bábot, hogy nem csak arra fókuszálunk, hanem az emberre is, hiszen hogy mondjuk, hogy az életigenlés, meg az életszeretet, meg az életbe való kapaszkodás, hogy azért ott az ember, nem hagyjuk ki az embert, és hogy pontosan ezért egy idő után dominánssá válnak az élő szereplők, és hogy ez is szép benne, hogy mikor fejtődik le a báb, és mikor térünk vissza ez a megszerkesztett struktúrához. Szóval ez a játékhív szerintem a legjobb ötlet, hogy bábszínházban születik meg elsőnek.
Nagyon átüléssel beszélsz róla, mert hogy az nagyon jó, hogy ahogy így mondjátok, hogy az Orsi ötlete az neked egyből hasonló ötletek voltak, de hogy nyilván Orsi a rendező, pont, tehát az ő neve van ott, de ugye benned van, és egyáltalán nem az igazgatóságod, attól tudom én, hogy te szerényebb tudsz lenni, de hogy azért tehát ilyenkor te kibírod azt, hogy ne szólj, tehát hogy ilyenkor teljesen úgymond alárendeled magad az ő instrukcióinak, vagy azért vannak itt ilyen közös megbeszélések, hogy nekem itt lenne ilyen ötletem, mert nem tudom, ugye rendezője válogatja, hogy ki az, aki elfogadja, ki az, aki nem. Ilyenkor kibújik-e belőled egy picit a rendezői éned?
Természetesen, amikor színész az ember, akkor nem úgy látja egybe a darabot, mint mondjuk egy külső szem. Tehát én ezt abszolút megfogadtam, és meg is ígértem magamnak, hogy ebben a darabban kevésbé fogom az igazgatói titulusomat használni, és hogy ilyen formában nyúljak, vagy mondjuk egy másik darabhoz, azért ott benne vagyok egy, például a másik darabról van szó, művészeti tanácsban szoktunk beszélni jobban az alkotókkal, itt most teljesen át is ruháztam ezeket a feladatokat Szabó Attilára, illetve Zádori Szilárdra, tehát én nem ebben a formátumban. Természetesen hát látszik Orsin, tehát ő azért egy közös gondolkodó, megvan neki a, nagyon szeretem, ahogy dolgozik, mert megvannak a céljai, tudja, hogy mit akar, de abszolút kinyitja felénk a kommunikációt, tehát nem csak az enyém, hanem szerintem a többi színésznek is ott vannak benne a gondolatai, illetve az érzései, és amit tud, az bele is szokta rakni. Akkor, hogyha a helye van, amúgy nagyon jól csinálja, mert hogyha nincs, akkor szépen kikerüli az ötletet. És nagyon jó, tetszik, igen, és hogyan oldjuk meg. De menjünk tovább, tehát hogy igen, ő látja kívülről, és ezt nem szabad elvenni. Tehát, hogy az a bizalom, és én azért hívtam őt, mert teljes mértékben megvan benne a bizalmam, hogy amit lát, azt jól látja, és jól vezeti. Tehát az nem kérdés, hogy az működik. Onnantól kezdve meg, hogy ötletelünk, egy színház csinálás ilyen, és ez most tényleg ilyen csúnya szó, de így működik. Tehát ezt csinálni kell, ezt bele kell rakni. Senki sem hiányzik egy darabból, tehát amikor én is rendezek, akkor is az van, hogy nem egy ilyen közlekedésrendészet van, hogy gyere jobbról, menjél balra, hanem együtt gondolkodunk, benne vagyunk mindannyian. Az egy dolog, hogy persze a rendezőből fakad minden, meg az alkotótársakból, és ők hozzák az ötletet, de a tovább gördítés, tehát mindenki benne van, de nem csak a színészek, a hangosítónak is vannak kreatív hozzászólásai, meg a világosítónak is, tehát hogy tényleg egy idő után az ilyen alkotás, de majd javíts ki, Orsi, hogyha te nem így látod, de szerintem ez egy ilyen összmunka lesz, és szerintem ettől él, és ettől működik. És tök jó, hogy azok a célok, amiket hoznak az alapalkotócsapat, a kiinduló alkotócsapat, azzal tudunk menni, és azzal lehet is. És akkor innentől már igazából egy közös gondolkodás, egy brainstorming.
Egy dolog jutott az eszembe, hogy ugye már mindannyian túl vagyunk a 10-es és a 20-as éveinkkel, tehát nem sértek meg senkit. Szóval, hogy ugye mondom, az én filmélményem, ez mondjuk szerintem egy 10 évvel ezelőtt, most nem tudom pontosan mikor jött a történet, de szóval akkor is nagyon, nagyon erősen hatott rám a történet. Arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek most, aki most 16 éves, az még Z-generációs. Egy Z-generációs, vagy akár egy Y-generációs, hogy látja ezt a történetet? Mert én a magam X-ével, én rám tudom, hogy hatott. Már nem is ti, a ti emléketek, meg a ti saját személyes élményetek a történettel, hanem az, aki ide bejön. Az mit vehet le ebből? Tehát mondjuk egy mai középiskolás biztos, hogy másképp értelmez, mint én, vagy akár te, Orsi, vagy akár Réka.
Nekem erről az jut eszembe, hogy bár pont ez a regény, ez nem, tehát hogy ez szerintem 2000-es évek elejé, tehát még nem is pont mostani, de ugye, mivel a közeljövőről is szól, és most pont a generációt behoztad, hogy az XZ generáció, meg kicsit a még fiatalabbak, már sokkal társadalmilag érzékenyebbek, így általában a jövőjükre nézve, és hogy amellett, hogy szerintem a szerelmi háromszögek nagyon izgalmasak, a álmodozóktól kezdve az utas és holdvilágon át. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek annyira, amikor három ember között van valami konfliktus, ez valahogy... Én azt gondolom, hogy ez generáció függetlenül tud nagyon izgalmas lenni, tehát ez az egyik része. A másik része, hogy tényleg van olyan, tehát kb. 30 éves korukig követjük ezeket a szereplőket, tehát pont belátható még szerintem, tehát pont az, amivel még tudnak azonosulni. Másrésztről meg a mögötte lévő jövőre utaló kritika, ami benne van ebben a regényben, ezzel szerintem eléggé tudnak menni a fiatalok. Meg hát nyilván mindenkit foglalkoztat az, hogy meddig fog élni, hogy tölti ki azt az időt, amit él, hogy mennyi ideje van a érzelmekre, a szerelemmel foglalkozni. Tehát ezek annyira ilyen alapkérdések, hogy talán a kamaszoknak eléggé. Tehát, hogyha beleengedik magukat, akkor szerintem tudnak vele menni.
Csak annyi kiegészítésnek, hogy amennyire fiktív a történet, annyira valóságos is, és szerintem is pont azokat a témákat érintjük, ami nem csak a felnőtteknek, de a fiataloknak is nagyon izgalmas kérdések, és itt tényleg nem kanyarodhatunk el attól, hogy azért ebben a korban nagyon is fontos ez a párválasztás kérdés, meg hogy a barátom nem barátom, vagy hogyha pont ugyanazt az embert nézzük ki a barátommal egyszerre, hogy ezt a konfliktust hogyan kell kezelni, mert ez egy osztályban, szerintem egy gyakori helyzet, hogy a menősrácra pont mind a kettő barát rákattan, és hogy ez hogyan lehet ezt a konfliktust kezelni. Tehát ezek nagyon ismerős szituációk ebben a korban is, és szerintem pont ettől működik, mert embereket fognak látni a színpadon, attól függetlenül, hogy ők különleges emberek, és ez persze kiderül majd a történet folyamán, hogy mitől is olyan különlegesek, de attól függetlenül nagyon lehet velük szerintem azonosulni és menni, pláne azért, hogy nagyon sok korosztályon végigmegyünk és ívelünk a karakterekkel, tehát tényleg több korosztálynak is tudjuk pont emiatt ajánlani, és ezért gondoltam azt, amikor bekerült ez az előadás a repertoárunkra, hogy ez felnőtt is és ifjúság is, mert pontosan olyan kérdések vannak, ami az egyik korosztálynak és a másik korosztálynak is tud adni valami pluszt, és előrébb tud dőlni, amikor számára érdekes helyzet történik. Tehát, hogy mikor melyik helyzetben vannak, vagy melyik élethelyzetbe kerülnek a fiatalok, és szerintem minden korosztálynak tud adni 16 éves kortól ez a történet.
Még említsük meg a három színész társadat a darabból.
Ugye, mint említettem, én Émit játszom, és mellettem még partnerként a háromszög két másik csúcsát, Livet, Mészáros Pancsa, alakítja, illetve hát a háromszög csúcsát, ha fogalmazhatok így, Tomit, Sóvári Csaba. Mi lennénk a különleges diákok, és mellettünk van egy nagyon különleges szerepkör, viszont ő képviseli, azt hiszem, ha fogalmazhatok így, a normális embereket, aki több karaktert is megszemélyisít az előadás folyamán, ő pedig Nánási Ágnes.
Invitálunk mindenkit ide a Hárlekin Bábszínházban, ne engedj el, hát jöjjön el mindenki. Fodor Orsi, Szücséka, köszönöm szépen, és sok sikert nektek.
Köszönjük szépen, és sok szeretettel várunk mindenkit.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,9.